Milyen csodálatosak a te szavaid, Jézus. Milyen gyönyörűségesek, mert igazak, én Uram. És teljes lényemben érzem, és felemelnek. Örömet, békességet adnak mindennél inkább. Uram, Jézus, te tanítottad a legszebb dolgot, az egyedüli igazságot, ami valaha létezett, és létezni fog. Te tanítottad a legszentebb imát, az Istennel való közösség lehetőségét mutattad meg nekünk. Te azt mondtad, hogy ne szaporítsuk a szót, amikor imádkozunk. Nem a szóáradat kedves az Atyának, hanem az, ha a teljes lelkünket az ő tenyerébe helyezzük. Szüntelen imában létezünk, szüntelen közösségben vagyunk vele. És elmondtad, hogy hogyan imádkozzunk. És azokban a szavakban benne van minden. Benne van az Atya irántunk való szeretete. Benne van az ő gondoskodása. És benne van az ő örökké igaz ígérete számunkra. Én régebben nagyon sokat küszködtem az ilyen előre gyártott, vagy után gyártott, ilyen aftermarket típusú imák mondogatásával, mert számomra lehetetlennek tűnt, és lehetetlen is volt, hogy odafigyeléssel és átéléssel mondogassam az előírt számú mindenféle fix imákat. És az igazság az, hogy még a mi atyánkot sem tudtam úgy elmondani, hogy odafigyeljek a kimondott szavakra, a szavak súlyára, tartalmukra, mert egyfajta automatizmussá vált számomra, olyanná vált, mint például az autóvezetés, hogy rutinosan végzed a szükséges mozdulatokat, és közben sok más egyébbel is tudsz foglalkozni, más dolgokra is tudsz figyelni. Sajnos hiába volt mindig lelkiismeret furdalásom emiatt, ki kell mondjam, hogy még egy mi atyánkot sem tudtam úgy elmondani, hogy közben ne máshol kalandozzanak a gondolataim. Ott belül mindig tudtam, hogy a szánkkal, csak a szánkkal mondott imák teljesen üresek. Nincs bennük lélek, nincs odaadás, és ezek nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És egy idő után szó szerint megundorodtam az ilyen imádságoktól, és tudatosult bennem, hogy ez legalább még csak nem is olyan, hogy ha nem használ, akkor nem is árt. Mert éreztem, hogy ez olyan, mint a falrahány borsó. És főleg, hogy láttam, hallottam, sőt, részt is vettem bizonyos ima összejöveteleken, meg a sok ima szándékként legyúrt, ledarált imában is, ami teljesen visszás volt. És nem értettem, hogyha 25 vagy 100 ember mondogatja egy ritmusra ugyanazt a szöveget, de az a 25 vagy 100 elme és az a 25-100 szív ugyanannyi felé van elkalandozva, akkor annak az imának hogy lehet ereje? És az hogy tud Isten előtt kedves lenni? Mert Isten, ő nem egy robot, nem egy gép, akinek kell a napi adag ima, mert ettől töltődik, és akkor lesz ereje intézkedni, gyógyítani, és teljesíteni a vége láthatatlan számú kéréseket. Aztán arra is rájöttem egy idő után, hogy tulajdonképpen nem is Istennek van szüksége a mi imáinkra, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy valamilyen formában hozzáforduljunk, és eléje vigyük a bajainkat. De aztán ismét jött a vallásos tévtanítás, hogy Istent dicsérni kell, meg könyörögni, mert ugye az Ószövetségben is mindig akkor nyilvánult meg Isten ereje, ha őt dicsérték és könyörögtek hozzá. Meg a másik tévtanítás, hogy időt kell fordítani Istenre, és ezt úgy bizonyítjuk, hogyha órákon keresztül imádkozunk, és akkor ő látja, hogy nekünk ő mennyire fontos. Bocsáss meg, Atyám, nekem ezekért a téveigésekért. És akkora hála van a szívemben, Jézus. Köszönöm neked, hogy ezektől a téveigéseimtől megszabadítottál, és megmutattad nekem, hogy Isten tényleg a szíveket nézi. És hiába mondom reggelig az ajakimákat, de a szívem távol van tőled. Mert habár én sokszor erőlködtem, hogy így közelebb kerüljek Istenhez, de nem ment. Egyszerűen nem működött. Mert nem volt, ahogy működjön. Mert Isten nem ilyen. Ő nem egy elrejtőzött, duzzogó szellem, akit a megfelelő varázsszavak ismételgetésével elő lehet csalogatni a palackból, és sok-sok imával ki lehet engesztelni, megsimogatni a buksiját, hogy na jól van, na ne haragudj most már, bocsáss meg, még hány mi atyánkot mondjak el, hogy felejtsd el, amit tettem, meg ilyenek. Hát ő nem ilyen. Ő nem egy ilyen automata féleség, hogy bedobok két mi atyánkot, és 25 lejt a persejbe, és akkor kiadja, amit kérek tőle. Én, Jézusom, amióta kivezettél a sötétségből, és átformáltál engem, teljesen másképp tudok imádkozni. És köszönöm neked, hogy ma már úgy imádkozok az Atyához, hogy szavakat sem kell kimondjak, csak elmerülök az ő jelenlétében, és szinte kilépek a környezetemből. Érzem az Atyám ölelő karjait, és Jézusom, a te öletbe hajtom a fejemet. Arra vágyom, hogy ezt valóságosan is megtehessem egyszer, és érezzem a ruhád érintését az arcomon. És órákig tudok ebben az állapotban, ebben a közösségben megmaradni, és nem érzem az időt olyankor. Olyankor teljesen nyugodt vagyok. Hallom a hangodat. Érzem a jelenlétedet, Atyám. Olyankor boldog vagyok. Olyankor szép vagyok, békés, derűs, mosolygós. És átadom a teljes lényemet. Rád bízom magam, Istenem. Arra vágyom, hogy mindig tartson ez az állapot, hogy nem újjon el soha. De te, Atyám, eszembe juttatod, hogy a világban vagyok, és feladatom van, és mennem kell. És igyekszem a világi feladataimat, és az emberi dolgokat is úgy végezni, hogy valamennyit megőrizzek ebből az állapotból, ami nekem a mennyországot jelenti. De nem mindig sikerül. Sőt, legtöbbször nem sikerül. Mert gyenge vagyok, esendő, teremtmény vagyok, és szükségem van az Atya irgalmára és kegyelmére. És valószínű, hogy még nem vagyok kész arra, hogy hozzáméhessek. De igazából nem is erről akartam beszélni, hanem az imádkozás módjáról szerettem volna szólni, annak az imának a kapcsán, amit Jézus mondott el nekünk, amikor a hegyi beszéd részeként elmondta a sokaságnak, hogy hogyan imádkozzunk. És akkor a Máté 6. fejezet, 9. versétől olvasnám. Így kezdte Jézus: ti azért így imádkozzatok. Tehát ő nem azt mondta, hogy ti azért ezt imádkozzátok szóról szóra, hanem azt mondta, hogy így, ezzel a lelkülettel, ezekkel a meggyőződésekkel a szívetekben imádkozzatok. És akkor venném versenként, és elmondanám, hogy mit mutatott meg nekem Jézus ezzel a tanítással kapcsolatban, hogy én hogyan értettem meg a Mi Atyánk a nevű imádságnak a lényegét. Tehát a 9. verstől: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jézus elmondta nekünk, hogy az Atyánk a mennyekben van. De ő azt is mondta, hogy a mennyek országa közöttünk van, és bennünk is van. Tehát az Atya nem ott csücsül egy felhő szélén, és lógatja le a lábát, meg nézelődik, csóválja a fejét, és könyvel, hogy piros pont, meg fekete pont, meg radíroz, meg havi mérleg, meg éves kimutatás, stb. Hanem ha a mennyek országa közöttünk is van, akkor a Mi Atyánk is közöttünk van. Szenteltessék meg a te neved. Igen, ismerjük el, hogy egyedül ő a szent, és ne alacsonyítsuk le őt azzal, hogy jó-jó, te szent vagy, Atyám, de még egy csomó szent élt itt ezen a földön. Sőt, van egy főszent, aki ma is él. Hanem én a te nevednek mindig adjam meg a tiszteletet, mert te vagy a teremtő, én pedig csak a teremtett. És te vagy a mindenség ura. Tehát nálad nincs senki, aki nagyobb. A 10. vers: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Igen, jöjjön el a te megígért országod, a mennyországod minden nap legyen közöttünk, és segíts nekünk ebben. Add áldásodat ránk. Mi kimondjuk, de fogjuk is fel, és tegyük is magunkévá azt, hogy legyen meg a te akaratod. Bármi legyen az, fogadjam el. Legyen valóban a te akaratod, Atyám, mert te
teljes rálátással bírsz, az egészet látod. De én csak a mostot látom, én keretekben látom az egészet, és fel nem foghatom, hogy holnap talán jobb lesz nekem, ha ma másképp alakul, mint ahogy én szeretném. De bízzak benned, feltétel nélkül, mert te jobban tudod, hogy nekem mi a jó, mi válik a lelkem üdvösségére. És akkor azt valóban fogadjam el, zúgolódás nélkül, neheztelés nélkül, örömmel. Mert tudom, hogy bízhatok benned, és a javamra fordítod még a rosszat is. És ezt mennyei állapotban is, tehát a mennyben is, amikor közösségben vagyok veled, és érzem a jelenlétedet, de akár a világi állapotban is, amikor tőled távolra zuhanok, mert felül kerekedik bennem a világi, a testi, az emberi gondolkodás. Tehát a földön is legyen meg a te akaratod. A földi állapotomban is fogadjam el a te akaratodat. A 11. vers. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ne halmozzak, ne gyűjtsek, csak a mai napra valót kapjam meg tőled. Úgy a lelki, mint a testi táplálékot újra kapjam, újat kapjak, frisset kapjak. Ez pont olyan, mint a holnapért való aggódás. A holnapot nem is biztos, hogy megérem. Akkor meg miért tervezgessek, aggódjak, meg halmozzak, hogy holnap is ehessek. Gondoskodik a mi atyánk a maga idejében mindenről. Én csak keressem az ő országát. 12. vers. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Hát ezen sokáig rágottam, és sokáig el sem tudtam fogadni a megbocsájtást Istentől. Mert nem értettem, hogy hogyan képes Isten nekem minden nap megbocsájtani. Főleg, ha ugyanazokat a hibákat követem el nap, mint nap. De Jézus megmondta, hogy mi nem 7-szer kell megbocsássunk az ellenünk vétő embertársunknak, hanem 70-szer, 7-szer akár. Mert miért? Mert azáltal, ha mi megbocsájtunk a másiknak, levesszük a terhet, az igát a lelkünkről, és így 1-0 lélek javára. Mert legyőzte a testet, amelyik azt üvölti, hogy hát hogyan bocsáss meg, mikor már 50-szer pletykált rólad, vagy megint megkarcolta a 100-as szeggel az újra festett autódat. Hát nehogy már. De ha én mégis megbocsájtok, és el is felejtem a dolgot, nem csak úgy, hogy jó, én megbocsájtok, de nem felejték, hanem valóban elengedem, nem terhelem azzal a dologgal a lelket, akkor el is tudom fogadni a megbocsájtást Istentől, mert a testre való figyelésről a test, ami ugye belevitt a bűnbe, átterelődik a figyelmem a lélekre. És a lélek ismét szerez egy pluszpontot, és már felülemelkedett a testen. Így bocsájt meg Isten újra és újra. Így, hogy a lélek győz a testi ember felett. Isten tényleg nem könyveli a bűneinket, aztán meg kiradírozza, majd újra felírja. Tehát az én megbocsájtásom a másik ember felé, az a lélek felemelkedése, felülemelkedése, és az Istentől jövő megbocsájtás, az a lelkivé válás, a testi énnek az alulmaradása, de ez a kettő csak együtt tud működni. Ha én neheztelek, akkor nem tudok szabad lenni, és akkor érzem, hogy nem bocsájtott meg Isten. 13. vers. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát segíts nekünk, Atyám, legyőzni a testet, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Ezt mondta Jézus a Gecsemáné kertben, amikor ő is testi gyötrelmeket élt meg. Azt mondta, hogy virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek legyen erős, ne a testi gyengeségeinknek engedjünk, és szabadíts meg a gonosztól. Mi a gonosz? Hát az ego, a test, az uralkodási vágy, a hatalomvágy, meg minden, ami emberi, ami a földhöz köt, ami lefelé húz, a szakadék felé visz, és végül a kárhozatra visz. Na, ettől a gonosztól szabadíts meg, tehát segíts nekem azt legyőzni, mert a gonosz a testtel együtt a lelket is elpusztítja. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Igen, Istenem, minden a tied. A föld, a menny, a mindenség, és minden teremtmény téged igazol. A teremtett világ általad lett, és te dicsőülsz meg mindenben, mind örökké. Nem csak ma vagy holnap, vagy még 2-3 hétig, hanem örökké. Ezt emberileg fel sem tudjuk fogni. Ezért vágyik a lélek az örök létbe, mert a lélek ismeri azt, de kapott egy koloncot, a testet, ami folyton a feje után akar menni, meg folyton lefelé húzza a lelket is. De Istennel minden lehetséges. Köszönjük, Jézus, hogy ezzel a lelkülettel imádkozhatunk, és ezzel a lelkülettel létezhetünk, mert te tanítottad ezt nekünk. És élhetünk örökké, Atyám, benned, általad és veled. Köszönöm.